Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégem Kunavárhelyi Gábor, pszichológus, akit köszöntök, szia!
Szia!
És ahogy ezt már említettem, a beharangozónál a CEU Bibó István Szabad Egyetem tartott egy vitaestet nem olyan régen. Ennek voltál te az egyik résztvevője, és tulajdonképpen a politikai polarizációk hatása különböző kapcsolatokra, kapcsolódásokra. Ez volt a téma. Ez egyébként elérhető, tehát ezt meg lehet nézni online. Én is megnéztem. Nyilván ebből indulok ki a magam részéről is, mert én azt gondolom, hogy ez egy elég jó téma, egy rádióban is lehet erről beszélgetni. És a te felütésed az volt, hogy több területen dolgozol, akár egyénibe, akár szervezetekkel, cégekkel, tehát hogy a társadalomnak a különböző szereplőivel, különböző szerepeiben találkozol, és ez a kérdés mindenhol megjelenik egy időn túl.
Igen, én azért örültem nagyon ennek a beszélgetésnek, meg a mostaninak is, mert tényleg ez a helyzet, hogy én dolgozom pszichológusként egyéni tanácsadásban, egyéni terápiában, dolgozom pár és családterápiában, és dolgozom a vállalatok világában is, képzésekben, szervezetfejlesztésben, vezetői coachingban, tehát tényleg sok területen dolgozom, és ez az egyik téma, ez a politikai polarizáció, vagy megosztottság, meg az ebből származó viták, azok, amik így, hát szinte bárhova fordulok, mindenhonnan jönnek, és egyre komolyabb problémának tűnik.
Erről már hallottam, hogy körülbelül egykorúak vagyunk, remélem te azért egy kicsit idősebb, de hogy a helyzet az, hogy akkor hasonló az életutunk, mármint a történelem és politikai helyzetek alakulása szempontjából, és nekem az az élményem van, hogy a politika és a politikáról való diskurzus az mindig is ott volt az életben, az ott volt a családon belül is, de szó szerint erre emlékszem, hogy egy arról való beszélgetés, megfejtés, nézeteknek a megjelenítése volt még egyébként a puskaporosabb időkben is, amikor jött a rendszerváltás, és akkor volt nagy fellelkesülés, emlékszem a szüleimre, akik ebben nagyon lelkesek voltak, és az ő szüleikre, akik erre valamit reagáltak, de hogy én ott tényleg a beszélgetést és a véleménymegosztást használnám. Kíváncsi vagyok, hogy erről te mit gondolsz, illetve a kérdésem az, hogy szerinted honnantól kezdődött el a megosztottság? Tehát honnantól mondjuk azt, hogy ez megosztott?
Nekem is sokkal kellemesebb és nosztalgikusabb élményeim vannak a korai időkről, meg a rendszerváltás lelkesedéséről, meg akkor én nagyon emlékszem magamra, hogy mennyire komolyan vettem ezt a demokrata szerepet, hogy amikor elmegy az ember az újságárushoz, akkor a politikai nézetétől függetlenül megveszi a Népszabadságot is, meg a Magyar Nemzetet is, hogy tájékozott legyen.
Ha újságírónak készül, meg mind a négyet.
Igen, és hogy hát ez ma már nincs, tehát hogy annyira eltávolodunk ebben egymástól, hogy nagyon úgy tűnik, hogy a politikai nézeténk azok egyre inkább már összeegyeztethetetlennek tűnnek. Tehát, hogy nagyon kevés értelmes és érdemi vitát lehet már folytatni, hanem az élő beszédben, meg a valódi kapcsolatokban is ez a buborék effektust kezd kialakulni, ami ugye az online világból jön, és az ezt még külön felerősíti, hogy vagyok egy véleményközegben, olyanokkal barátkozom, és olyanokkal találkozom, akiknek hasonlóak a nézeteink, és szinte már nem az a kérdés, hogy jól megy-e a vita, hanem az, hogy van-e egyáltalán lehetőség találkoznunk, egyáltalán lehetőség beszélnünk, tehát hogy annyira erős ez a polarizáció.
De hol kezdődött? Tehát ez nekem egy óriás kérdés bennem, hogy azért van-e a vitatkozás, meg inkább nem is a vitatkozás, hanem az ezzel kapcsolatos indulat az emberben, mert hogy valamiért frusztrált akár a mindennapjaiban, és a frusztráció az kihozza, vagy fordítva, van egy frusztráltság attól, hogy politikai környezet miatt hogy érzi magát, és ezt küldi rá mindenre.
Biztosan ez is benne van, de én most egy picit politizálnék, és egy picit visszább is lépnék, mert hogy én azzal kezdeném inkább most, hogy mi az, hogy identitás. Uh-huh. És ugye ez egy olyan dolog, tehát, hogy az identitásunk, ez tulajdonképpen ez a saját válaszunk a ki vagyok én kérdésre.
Világos.
És tehát, hogy mik a legfontosabb tulajdonságaim, mik a legfontosabb értékeim, mik a legfontosabb céljaim, és hogy az identitásunk az meghatározza a világhoz való viszonyunkat, emberekhez is, tárgyakhoz, eszmékhez, nagyon-nagyon sok mindenhez, és nagyon-nagyon stabil, tehát hogy ezt őrizzük. Az ember identitása nagy kulcsélmények hatására, meg így az élettörténetben szép lassan tud változni, de azért ez nagyon-nagyon lassú változás, és hogy ez az állandóság az, hogy tudjam, hogy ki vagyok én, és hogy legyen ebben valami biztos tudásom, ez nyilván a mi személyiségünk egyensúlya meg működése szempontjából is fontos, tehát őrizzük is ezt az identitást. Ami az identitásunk része, a legfontosabb alapértékeink, az nagyon-nagyon kevéssé vita téma. Tehát, hogy azzal nem nagyon lehet vitatkozni, és hogy ez a helyzet, hogy a populista politikai rendszerek pedig igényt tartanak az identitásunkra.
Ez alatt azt érted, hogy elkezdjük magunkat meghatározni az alapján, hogy mi kihez vonzódunk politikailag? Igen, ez nagyon így van, és ez, igen, most, hogy mondod, ez ugye az mindennapokban, mondjuk egy családi élet dinamikájában nem kéne, hogy szerepet
játszon. Hát nagyon nem kellene, és nagyon komoly konfliktusokat okoz, és ugye mielőtt előbb itt nosztalgiáztunk, hogy egy demokrata elolvassa az összes újságot, mert az akkor még vélemény volt.
Igen,
és a vélemények vitathatók. És így is kéne működni egy demokratának, mint embernek, meg egy demokratikus rendszernek, de hogy az a helyzet, hogy egy populista politikai rendszer elköteleződést vár, és formálja az identitásodat, és onnantól kezdve a politikai nézet az nem vélemény lesz, hanem táborhoz tartozás. Uh-huh. És vannak a mi, és vannak az ők, és ez annyira különbözik ez a kettő, hogy nem is lehet velük beszélni, találkozni, véleményt cserélni, és onnantól kezdve valamilyen politikai táborhoz tartozás, az most már az identitásom része, és arra pedig akarva akaratlunk, de nagyon vigyázunk, egyszerűen nem vita téma.
Na várj, hogyha ez van, ez azért egy ugye jóval erőszakosabb, és egyébként szemellenzősebb dolog, és viselkedés, és ahogy mondtad, elvárás. Létezik az, hogyha ezek mentén be lehet minket táborokba kategorizálni, akkor létezik az, hogy a viselkedésünk is megváltozik, így és mi magunk is jóval szemellenzősebbek.
Abszolút.
Annak ellenére, hogy azt képzelem, hogy én azért meghallgatlak, de ha kiejtesz a szádon egy olyat, ami szerintem elfogadhatatlan, akkor már nem is hallgatlak meg?
Igen, hogyha ez elmélyül, tehát hogy valóban ilyen alapértékké válik, hogy mi az én politikai táborhoz való tartozásom, akkor onnantól kezdve a magát legnyitottabbnak tartó embernek is óriási nehézsége lesz arra, vagy azzal, hogy befogadjon egy ebbe a gondolati körbe, vagy ebbe a nézetrendszerben nagyon nem illeszkedő ellentétes véleményt. Tehát ez nagyon sokan nagyon nyitottnak és hogy is mondjam,
befogadónak
meg elfogadónak tekintjük magunkat, de hogy azért ma már a legelfogadóbb ember számára is azért nagyon komoly nehézséget és önfegyelmet igényel egy vita.
Oké, és ugyanezen gondolat mentén haladva a saját táboromban történő esetleg visszásságokkal mennyire vagyok kritikus, most a vagyok, az ugye, de érted?
Tehát, kevés.
Tehát azért, hogyha mondjuk populista politikai rendszerekről beszélünk, akkor ugye azt mondtuk, hogy ez hozza magával, hogy az ember természete, vagy viselkedése is hogyan, vagy gondolkodása és megnyilvánása hogyan változik, de akkor a kritikai érzék is létezik, hogy csorbul.
A saját táboron belüli kritikai érzék.
Ez a mi kutyán kölyke.
És ami így van, és ami még fontosabb a politikai rendszer szempontjából, hogy a politikai rendszerrel és a vezetéssel és az ország irányításának a minőségével és a helyzettel kapcsolatos kritikai érzék is csorbul. Tehát, hogy innentől kezdve, aki azért ennyire mélyen egy tábor részévé válik, az elköteleződés, az csökkenti a döntés szabadságát. Tehát, hogy akkor már nem lehetek kritikus egészségügyi rendszerrel, vagy bármivel kapcsolatban. Ugye az a populista rendszerekhez képest a demokráciában az emberek többsége még mindig teljesítmény alapján dönt a választásokon. Tehát, hogy jól megy a gazdaság, rendben van az oktatás, előre halad-e az ország, és ha nem, akkor köszönjük szépen, viszontlátásra, jöjjön egy másik kormány, vagy egy másik párt, vagy egy másik politikai nézetrendszer, Ha viszont kialakul ez a nagyon erős elköteleződés, ez a tábor szellem, akkor azt a, hát úgy hívják ezt a pszichológiában, hogy kognitív diszonancia, hogy látom, hogy nem működnek a dolgok, de közben meg itt vagyok a tábor részeként.
Igen.
Ezt most már elvégzi ott a táborlakó magába, tehát hogy valahogy meggyőzi magát, hogy nem baj, hogy a gazdasági növekedés mínusz számmal kezdődik, vagy hogy...
Hát, hogyha bármi bajom lesz, akkor orvost is kell vigyek
magammal. Vagy ha bármi bajom lesz, ez
bízom
nem baj.
Bízom benne, hogy nem lesz, vagy
mert
majd
de legalább nem az ellentábor.
Uh-huh, igen, tehát, de legalább.
Hogy erre jó, hogy nagyon csökkenti, tehát hogyha ennyire erős valakinek az elköteleződés, akkor egyszerűen a nulláig csökken a kritika érzéke, és a végtelenségig nő az elköteleződése, és innentől kezdve a politikai rendszernek és a vezetésnek nem kell attól félni, hogy a teljesítmény alapján ítélnék meg. Tehát, hogy az a polarizáció, meg az a megosztottság, ami kettőnk között, vagy egy párkapcsolatban, vagy egy családban, vagy egy bármekkora közösségben most létezik, az nem egy mellékhatás, hanem az egy kifejezett cél.
Oké. Mi a pszichológiája annak, hogy ilyen szinten képesek vagyunk betagozódni, és kvázi a saját józan ítélő képességünket, a széles látókörűségünket, bármilyen eredeti elképzelésünket, szabadságunkat feladjuk, annyira, hogy bármelyik oldalról is beszélünk, egyszerűen nem vagyunk kíváncsiak a másikra.
Nagyon-nagyon messzire nyúló, de hogy úgy érts, hogy messzire nyúló, hogy evolúciós alapjai vannak, hogy ugye már nem csak az emberi kultúra is csoportokban és kis csoportokban fejlődött, hanem már az ember elődök is. Uh-huh. És tulajdonképpen az ember elődöknek, tehát amivel az emberi faj kifejlődött az evolúció során, ott is a csoport képződés, meg a jól működő csoport, az volt a versenyelőny a többi konkurens fajjal szemben, tehát hogy az ember, ha evolúciósan indulunk ki, az ember létét, meg azt, hogy itt ülünk és emberek vagyunk, annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon jól tudott jól működő csoportokat létrehozni. Tehát, hogy ez volt az evolúciós előny a konkurens fajokkal, tehát, hogy csoportban élünk már millió évek óta, és csoportban gondolkodunk, és ugye csoporttagság, tehát, hogy tagja vagyok egy csoportnak, akkor az biztonságot, nyugalmat, ezt a csoporttagság érzést, elfogadottságot,
a
támogatás lehetőségét, hogy ez a csoport engem meg fog tartani, vagy segíteni fog, tehát nagyon-nagyon sok előnye van a csoporttagságnak, ezért az ember úgyhogy nem veszi észre, mert nem tudjuk ezeket akár tényleg nevezhetnénk ősi ösztönnek, vagy ilyen alapszociálpszichológiai működésünket, hogy nem veszük észre, hogy vágyunk a csoporttagságra, vágyunk a csoport elfogadására, és hát ezt meg lehet kapni egy politikai közösségtől is, meg lehet kapni a hasonlóan gondolkodóktól, meg lehet kapni akár egy százezeres tömegben is, amikor együtt menetelünk egy tüntetésen, egy hasonló ügyet. Tehát van bennünk egy nagyon erős vágy a csoporttagságra.
Oké, én azt is képzelném, hogy nyilván nagyon fontos, hogy ez a vezető milyen annak a karizmája, de és ez alapján, amit te mondasz, akkor tulajdonképp mondhatjuk azt leegyszerűsítve, hogy úgy alakul a történelem, hogy kialakulnak csoportok, és vannak jó királyok és rossz királyok. A jó király alatt azt értem, aki megfelel a nép igényeinek, a rossz király, aki mondjuk nem felel meg, de bármilyen is, akár jó, akár rossz, kell, hogy legyen egy olyan karizmája, amivel hat rám, hogy akármi van, és én azt hiszem, hogy ő az, aki majd megadja ezt a biztonságot, vagy legalábbis elkezdi magából ezt sugározni.
Hát igen, ez ugye már nem feltétlenül közvetlenül csoporttagság iránti igényünkhöz fűződik.
Nem, ez az már.
Mert ezt meg lehetne egy vezető nélkül is élni, hogy itt egy csoport, és ez befogadó
szeret.
Meg lehetne. Én azt gondolom, hogy meg lehet. Tehát nagyon sok példa van pszichológiában is, meg tényleg akár ez egy módszer is, egy önsegítő csoport például, ahol nincsen formális vezető.
Jó, hanem de a... van valaki, aki abban segít, hogy a csoport működjön.
Még elindítani egy olyan segítő csoportot, elindítani szoktak, és aztán egy koordinátor vagy facilitátor szépen visszalép. Tehát, hogy nagyon sok példa van erre, arra, hogy önszabályozó, meg ő működő a csoport, és nem kell hozzá vezető. De hát ez is egy nagyon ősi evolúciós igényünk, hogy azért a vezetőhöz való csatlakozás is egy óriási biztonságot jelent.
Igen, igen, én ott tovább megint csak azt tudom mondani, hogy ez a felelősség megoszlása. Ugye rögtön eszembe jutott egy ilyen klasszik példa, az a kis közösség, tehát mondjuk egy kis térség, nagy térség. Tehát, hogy faluban, és sokszor el szoktam mondani, egy falu utcáján valaki összeesik, akkor még a házban bent az ebédet főző asszony is valószínűleg kiszalad, és megnézi, hogy mi van vele, mert azt gondolja, hogy az ő felelőssége. Egy nagyvárosban valaki a buszmegállóban összeesik, többnyire átlépnek rajta, mert ezt majd valaki más megoldja.
Igen.
Tehát, hogy ez a fajta közös felelősség is, kinek van a legnagyobb, kinek a vállán nyugszik a legnagyobb, ki az, akire én rátekinthetek, és akkor majd adott esetben megoldja. Én ezért gondolom ezt a vezető akarást.
Hát igen, és hogy ebben azért kulturális különbségek is vannak, tehát akár egyes országok között azért van egy...
Hát nem elhanyagolható.
Nekem nagyon-nagyon kedves, nem akarok arról nagyon sokat beszélni, nem elterelni a beszélgetést, de hogy egy Gerd Hofstede nevű holland szociálpszichológus, aki évtizedeket töltött így a országok kultúrájának az összehasonlításával, hogy ezt valahogy mindenki tudta, ez így a munkakultúrából indult. Az IBM bízta meg valamikor a 60 évvel ezelőtt, hogy ott is tudták, hogyha a kínai munkásokat összeengedjük a amerikai menedzserrel, akkor nem fog stimmelni, de korábban nem nagyon volt világos, hogy miért nem működik, és a Hofstedének kutatásaiból kialakultak ilyen mérhető dimenziók, hogy mivel lehet az egyes kultúrákat összehasonlítani, és például az egyiket úgy hívják, hogy hatalmi távolság. És ezek most már mérhetők, és egyébként a világ 50-60 országát mérik is folyamatosan, és mondjuk például a hatalmi távolság dimenzióban Magyarország viszonylag magas pozícióban áll. És ez a hatalmi távolság az azt jelenti, hogy van egy igényünk a hierarchiára. Tehát, hogy a döntési szintek mondjuk egy cégnél vagy egy csoportban, azok meg legyenek határozva, hogy kinek mi a dolga, és legyen egy formális vezető, aki pedig vezet minket, ez a hatalmi távolság iránti igény, ahol alacsonyabb a hatalmi távolságot nem nagyon igénylik az emberek az egyszemélyi vezetőket. Ott is van egy... egy skandináv cégnek is van vezérigazgatója, csak nem pont az a dolga, mint egy magyar vezetőnek, hanem inkább szolgáltat. Tehát, hogy az a dolga, hogy úgy működjön a rendszer, hogy mindenki jól tudjon dolgozni, de nem megmondó. Tehát, hogy ez a hatalmi távolság például, ez egy olyan dolog, ami így vonzóvá teszi, vagy szükségessé teszi, hogy legyenek vezetőink. A másik, szintén ilyen kulturális dimenzió, az meg a férfiasság, nőiesség. És a magyar kultúra még mindig nagyon pici változások vannak, de hogy nem tudom, most a 100-as skálán még mindig 86 ez a férfiasság, és ez is arról szól, hogy erősnek kell lenni, vezetni kell, elvárjuk elsősorban a férfi vezetőktől, hogy betöltsék ezeket a vezető szerepeket, tehát hogy megint csak egy sokkal femininebb, egy nőies kultúrában nem nagyon van erre igény.
Hát igen, és ezt meg is értem egyébként, és ez szerintem abszolút kipróbálható lenne, de hát majd ezt meglátjuk, hogy eljutunk ide valahova. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kunavárhelyi Gábor, pszichológus. Zene után jövünk vissza.